Annak a 11-es párbajban, innentől ez már az idegek harca.
Én nem tudom, mennyire jól lett ma Schönszabolcsot elölni a győrieknél rugónak, mert hogy úgy kellett konkrétan két csapattársnak felrángatni őt a földről, úgyhogy teljesen ki van készülve szerintem az izomzat a Schönszabolcsnak, úgyhogy azt sem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet ilyenkor egy cseréként beálló játékos nevezni, mert ezt láttuk már nagyon sok mérkőzésen is, hogy ez nem szokott bejönni, de közben a győriek már megbeszélték és egymást hergelik. Hát nem tudom, hogy melyik csapat kiáltása nagyobb, talán a győri, mert a Ferencvárosok megbeszélt és ketté váltak.
Hozzá tartozik még a mérkőzés előéletéhez, hogy a hétvégén, a múlt hétvégén, vasárnap egészen pontosan a Győr az Etú Parkban legyőzte a Ferencváros együttesét, és ezzel a bajnokságban 3 ponttal az FTC előtt áll, tehát előnye van a Fradival szemben, és vezeti a bajnokságot a győri alakulat 3 fordulóval mindössze a bajnokság vége előtt. De hétvégén mind a két csapatra egy nagyon fontos mérkőzés vár. A Győr Debrecenbe látogat, a Loki pedig küzd a bronzéremért, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzés vár az Etóra is. A Ferencváros pedig majd a Paksot fogadja, és azt hiszem Bognár Györgynek nem kell más motiváció, mint hogy a Ferencváros ellen játszhat. Eldőlt, hogy melyik kapura rúgják majd a csapatok a 11-eseket. A Győr húzta a rövidebbet, hiszen a Fradi tábora előtti kapu lett a befutó. Oda a B közép elé rúgják, tehát majd a 11-eseket a csapatok a mérkőzés végén, és most már akkor tényleg eldől majd, hogy mely együttes lesz a Zalaegerszeg együttes, a Zalaegerszeg ellenfele a Magyar Kupa döntőjében.
Próbálkoztam nagyjából 25-30 méteres távolságban, talán annyi nincsen, de 25 méter van, leolvasni azt Bognár Tamás szájáról, hogy mi is az ítélet. Én úgy gondolom, talán az, hogy a pénzfeldobás követően, ahogy a Győr fogja megkezdeni majd a büntetők rugását, mert Dibusz nyerte meg, azt eltalálta. Úgyhogy érkezik. Nézzük. Nem. Abufani fogja, tehát a Ferencváros kezdi majd a büntetőket. A kapuban Megyeri. És akkor ugye mind a két csapat 5-5-5-5 delegál majd oda. De hát ugye nem kell megvárni majd az 5-5, hogyha már matematikailag nem behozható az egyik csapatnak a különbsége. Akkor már természetesen véget ér, és akkor ott lesz majd az a Zalaegerszeg ellenfele. No, és akkor Abufani az, aki átveszi a labdát Megyeritől. Kapott Abufani a tarkójára egy kis pacsit Megyeritől, és Megyeri szépen lerakja a töröl között, amit eddig már megtehetett volna egyébként, és az idegek játéka, tehát pszichológiai tréning ez végig egymást azért, hogyan tudják kizökkenteni a játékosok, és akkor Megyeri most foglalja el a helyét, és a ferencvárosi ultrát pedig buzdítják, Abufanit, zúga mindent bele, és akkor Megyeri most foglalja el a helyét. Nagyon körülményes azért Megyeri Balázs, ezt hozzá kell tenni. Abufani már készen áll, de még nem lépte ki. És akkor közben Bognár Tamás játékvezető valamit észrevett, és kifutod a Dibusz mellé. Igen, Dibusz rossz helyen helyezkedett. Hát igen, ezt önök is hallhatják, hogy a sem a vendég, sem a hazai szurkolók nem örülnek ennek egyébként. Hát nem, mindegy volt részük, hogy hol kell Dibusznak lennie, de Dibusznak egyébként az alapvonalon kívül kell tartózkodnia akkor, amikor elvégzik a 11-es. No, és akkor most neki indul Abufani, vele szemben tehát Megyeri, és akkor jöhet a mérkőzés első 11-ese, mondom én, de még Bognár Tamás lát valamit. Igen, visszaterelte Megyerit a gólvonalra, és akkor jöhet az első 11-es. Abufani szépen lassan nekikocog. Ellövi. Kapufa és fölé. Abufani az, aki hatalmasat hibáz. A legelső büntetőt kihagyja.
A tavalyi Magyar Kupa döntője éppen 11-es párbajban dőlt el, és akkor a Ferencváros bizony alul maradt a Paks együttesével szemben, úgyhogy a 11-es párbajokkal kapcsolatban nincsenek jó emlékei az FTC-nek a közelmúltból. Akkor 1-1-es rendes játékidőt követően végül 11-esek után 4-3-ra kikapott a Ferencváros. Vitális lesz majd az első győri rugón. Odaáll, és Dibusz hárítja a próbálkozását. Két nagyon gyenge 11-est láthattunk. Az elsőt Abufani a felső létre bombázta, a másodikat pedig Vitális nagyon gyengén, és pontatlanul a bal alsó sarok irányába lőtte, de hát Dibusznak csak le kellett gördülnie ezért. Egy kört követően 0-0 a 11-es párbaj állása a Ferencváros Győr labdarúgó Magyar Kupa elődöntőben.
Sokan végigasztalják most a visszafele sétáló Vitálist, a legelső ember, aki oda ment hozzá, az Megyeri volt, és most ő van a kapuban, vele szemben pedig Gruber. Na vajon hova ugrja a ballábas játékos? A jobb alsót veszi célba, Megyeri balra ugrott és belőtte Gruber. Megvan az első értékesített gól is, ami a büntetőket illeti. Gruber tudta bevenni először a kaput.
Jön egy újabb győri játékos, Kripics lesz majd az a belső védő, aki megpróbálja gólra váltani saját próbálkozását 11-esből. Vele szemben természetesen továbbra is Dibusz. Ezt a páraharcot még nem láttuk a mai mérkőzésen. A másik belső védő Csinger már betalált, de ő nincsen pályán helyette. A csereként beszállt Kripics próbálja meg gólra váltani a 11-esét. Vele szemben Dibusz. A játékvezető sípja megszólal és berúgja Kripics. A kapufáról pattan be a próbálkozása. A jobb oldali lécen csattant a lövése. Laposan a jobb alsó sarokba. Tökéletes 11-es volt ez most a győri belső védőtől. Ennél pontosabban nem lehet 11-est rúgni. Eltelik egy kör, pontosabban kettő kör, már a 11-es párbajból 1-1 az állás.
Következő rúgó Rámákers. Talán én egyébként rá nem gondoltam volna, de egy biztos, hogy ő az, aki most leteszi a labdát. Megyeri még azért szépen finoman sétál hátra, még a gólvonalra nem értek rá a lábai. És akkor most ott van Megyeri, Rámákers fut neki, és ujjj, a jobb alsót vette célba Rámákers, és be is lőtte a kapuba a labdát. Megyeri rajta volt ezen a lövésen egyébként, de ezt nem tudta védeni. Megyeri hasonlóan szép, pontos, erős lövés volt, mint az előző. Vezet most a Ferencváros.
És jön egy újabb győri próbálkozó, Stefuj az, aki végigjátszotta a találkozót 120 percig, felszántotta a pályát gyakorlatilag ott a bal hátvéd pozíciójában, elképesztő munkabírással rendelkezik és rendelkezett a mérkőzés során, de lássuk, mennyire fáradtak azok a lábak. 2-1-re vezet a Ferencváros a 11-es párbajban, és Stefuj elképesztően nagy gólt rúg a bal felső sarokba. Hát ha az előző 11-esre azt mondtam, hogy ez a tökéletes 11-es, akkor a mostanira is azt kell, hogy mondjam, hogy ez a tökéletes, védhetetlen, esélye sem lett volna Dibusz Dénesnek, akkor sem, ha esetleg az irányt eltalálja. Három kört telt el a 11-es párbajból, 2-2 az állás a Ferencváros Győr találkozón.
Mit tippeltünk a szünetben? 13-12 lesz majd?
Én mókásan azt mondtam, így van, hogy 13-12-vel nyer valamely csapat 11-esekkel. Hát ha addig eljutnak, az a bravúr kategória.
Lenny Joseph a következő rugó. Ferencváros rúgja tehát a következőt. A kapuban Megyeri, hova fog ugrani vajon? Oly, mindegy is, hogy hova ugrik, mert hogy Lenny Joseph nagyon-nagyon-nagyon fölé rúgta ezt a 11-est. A jobb felső sarkot vette célba, nagyon fölé ment ez. Ezt nagyon elmérte Lenny Joseph, aki nagyon-nagyon akart az egész mérkőzésen végig. Nem kellett volna.
És Ben Buali talán az egyik legbiztosabb rúgója lehet a Győrnek. Ő sétál most oda a 11-es ponthoz, szedi össze a labdát, és Dibusszal neki kell most farkas szemet néznie. A negyedik körben járunk, lépés előnybe kerülhet a Győr úgy, hogy a rúgásokat a Ferencváros kezdte. Dibusz kontra Ben Buali. Megyeri valamilyen szót váltott, amikor cseréltek a kapuban Dibusszal. Lehet, hogy még az előző 11-esről beszéltek. Ben Buali kapufát lő! Nem szerzi meg az előnyt a Győr a 11-es párbajban, pedig már kettőször is megtehette volna. Az első körben még Abu Fani hibázott, és akkor sem tudott a Győr lépés előnybe kerülni. És most itt a negyedik körben is Ben Buali révén megint előnyt szerezhetett volna a Győr, de megint csak nem élt a lehetőséggel az Eto. Négy kört követően 2-2 a 11-es párbaj állása a Ferencváros Győr labdarúgó Magyar Kupa elődöntőben.
És hogy a mémekben is írni szokták, néhány órával később, reméljük, hogy nem így lesz, Korbu teszi le most a labdát, ő a következő rugója a Ferencvárosnak. Ugye kettőt hibázott mind a két oldalt, mind a két csapat, és akkor most Korbu az, aki csereként állt be a hosszabbításban. Korbu a labda mögött, neki fut, és Megyeri pedig érezte a szöget, berúgja, a kapu bal közepébe rúgta a labdát, 3-2-re vezet a Ferencváros.
És az 5. 11-est Gavrics végzi majd el a Győr csapatában. Megyeri oda dobja neki a labdát, minden reménységét vele dobta. És Gavricsnak be kell rúgni a 11-est, hogyha szeretné életben tartani a Győr Magyar Kupa döntős esélyeit. A ferencvárosi kapuban pedig Dibusz Dénes lehet a hős, aki a fináléba juttatja a Ferencvárost, ha kivédi ezt a 11-est. Ezen a párharcon múlik most Dibusz kontra Gavrics. Gavrics nekifut a labdának, megböki, és felső létre pattan a labda. A Ferencváros jut a Magyar Kupa döntőjébe 2026-ban, ahol az Zalaegerszeg lesz majd az ellenfele. Egy a végletekig kiélezett találkozón, amely 11-es párbajba torkollott. Gavrics az utolsó, tehát 5. 11-esét nagyon bátran Panyenka mozdulattal próbálta meg értékesíteni, de ez nem sikerült neki. És ez visszaütött. Mégpedig úgy, hogy a Ferencváros jut a 2025-2026-os idény Magyar Kupa kiírásájának döntőjébe, amelyet majd május 9-én a Puskás Arénában rendeznek. Óriási mérkőzés volt az első félidőben, Kovácsevics révén már a 4. percben vezetett az FTC, de aztán a 40. percben Csinger egyenlített, majd a 46. minutumban megint egy győri találat, Bumba volt eredményes, aki a 16-oson belül egy elépattanó labdát a bal alsó sarokba lőtt, de még jött az első félidő végén a slusszpoén, a 49. percben ugyanis Lévi egyenlített, 2-2 volt ezzel már a félidőben az állás, és maradt ez a végeredménye is a találkozónak, sőt a 2x15 perces hosszabbításban sem született találat, ami pedig azt jelentette, hogy jött a 11-es párbaj, ezt pedig végül 3-2-re megnyerte a Ferencváros. Több esélye is volt a Győrnek arra, hogy megszerezze a vezetést, hiába a Ferencváros kezdte a 11-es rúgásokat. A Győr nem tudott élni vele, a végén pedig a szerencse is a Ferencváros mellé állt, és az FTC így sorozatban harmadszor ott lesz a labdarúgó Magyar Kupa döntőjében. Az elmúlt két finálét viszont egyaránt elveszítette a Paksal szemben. Kérdés, hogy a Zalaegerszeg ellen sikerül-e majd megnyerni a kupát?
Nagyon-nagyon jó kérdés. Egy biztos, hogy majd a döntőt is itt élőben tudják követni a Nemzeti Sportrádióban és természetesen az M4 Sporton is. Ferencváros Zalaegerszeg döntő lesz majd tehát május 9-én. Minden a Grupa Arénából búcsúzunk Olasz Gerő nevében is. Köszönjük, hogy minket hallgattak. Szép estét kívánunk. Na, szó a stúdiói.
Köszönjük szépen Jó Andrásnak és Olasz Gergőnek. Pár mondat csak lezárásként innen a stúdióból Bene Ferenccel. Beszélgettünk egyébként még itt a hosszabbítás előtt, kint az előtérben, nem a stúdióban, hogy mennyire igazságos a hosszabbítás. Kellene egyből 11-es, vagy mennyire igazságos a 11-es így eldönteni egy ilyen mérkőzést? Ebből a szempontból neked mi a véleményed? Most így a Ferencváros győzelme mennyire megérdemelt, mennyire igazságos?
Egyelőre azért ez évtizedek óta működik, és azon lehet vitatkozni, hogy a 90 perc után ne jöjjenek egyből 11-esek, hiszen ez a mostani hosszabbítás azért nem volt egy jó propagandája a labdarúgásnak, tehát igazából sok hibával tarkított volt, nem mertek kockáztatni a csapatok, viszont a 11-eseknél egyelőre nincs jobb megoldás. Tehát én úgy gondolom, hogy igazságos, nem igazságos, valahogy ezt el kell dönteni. Régebben előfordult, hogy újrajátszás volt, hát ez a mai futballban elképzelhetetlen. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ne szidjuk a szabályt, meg ne akarjunk mindig mindenen változtatni. Szerintem ez is érdekes egyébként a nézők számára mindenféleképpen. A hosszabbítás és a 11-es kapcsolatára visszatérve csak egy dolog, mert szakmai dolgokkal már kapcsolatban már épp eleget elemeztem, de az volt az érzésem, hogy a Ferencváros megkapta a lehetőséget a hosszabbítás során két esetben is. Egyrészt Gruber Zsombor gól helyzeténél, amikor gyakorlatilag teljes zicserbe lépett ki, kivárt is utalérték, nagyon nagy hiba volt. Utána pedig Lenny Joseph érthetetlen módon 9 méterről nagyon csúnyán fölé rúgta a labdát, hatalmas gól helyzetben. Tehát az volt az ember érzés, hogy ilyenkor a futballistene büntet, de hát a Győri Etónak is megvolt a lehetősége, hiszen a Ferencváros kezdte a 11-es párbajt, és két esetben is hibáztak, és rögtön utána az Etó sem tudott élni ezzel. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes lélektana volt a mérkőzésnek, de hát a végén Gavrisnak ez a Hát számomra érthetetlen Panyenkás megoldása, de hát nem véletlen mondta Panyenka, hogy ez csak ő tudja a világon legjobban, úgyhogy neki mindenféleképpen a legfontosabb szituációban bement. Furcsa ez, hogy kapufára emelte, de hát előfordul, idegek csatája volt, szerintem ez a lehető legrosszabb forgatókönyv az Eto számára, és nagyon kíváncsi leszek a debreceni találkozójukra.
Legrosszabb forgatókönyv, mert voltak azért olyan hangok, hogy egy ilyen éles versenyfutásban már, ami a bajnoki aranyérmet illeti, ugye azonos pontszámmal szerepel a Ferencváros és a Győr, nagyon sokat fog számítani az, hogy az egyik csapat egy mérkőzéssel többet játszik.
Igen, de ezt pont azért mondom, hiszen vasárnap játszik mindkét csapat, tehát ugyanannyi idejük van kipihenni a fáradalmakat, de a Ferencvárosnak sokkal bővebb a kerete. Tehát Robi Kín most tudott pihentetni olyan játékosokat, akiknek kulcs szerepet szám vasárnap. Az Etónál azért az volt a terv, hogy maximum 45 percet játszanak a kulcsjátékosok, de hát ez mindenféleképpen most kitolódott plusz 30-al, tehát ráadásul kiestek. Tehát ezért mondom, hogy az Eto számára még az is jobb forgatókönyv lett volna, hogyha egy tükörsima mérkőzésen kikapnak, és abban az esetben ugye nem jutnak be ugyan a kupadöntőbe, de egy viszonylag energiatakarékos 90 percet túl lettek volna az elődöntőn, most pedig a végén már mindent beleadtak, és komoly terhelés alá lettek téve azok a játékosok is, akiket pihentetni szeretett volna Borbély Balázs, és így is kiestek.
Mert hogy a Ferencváros jutott a labdarúgó Magyar Kupa döntőjébe, ahol majd a Zalaegerszeggel csap össze május 9-én. Bene Ferencnek köszönjük szépen a szakértelmet most is. A körkapcsolást pedig labdarúgással zárjuk, és nem csak ennek a mérkőzésnek a közvetítésével, hanem ígértem még korábban a Futball Forum Hungary elnevezésű konferencián készült beszélgetéseket. Ebből hallgatunk most meg egyet, mégpedig amely Fehér Péterrel az MLS utánpótlás válogatottjainak szakmai vezetőjével készült, a riporter Kreisz Bálint.
Fehér Péterrel, a magyar utánpótlás válogatottak vezetőjével beszélgetünk, aki egy előadást tartott itt a Futball Forum Hungary-n. Hogyan élvezed ezt a napot itt a Puskás Arénában? A világ különböző klubjai gyűlnek össze, és beszélik meg a saját tapasztalataikat. Neked mi volt az, ami hasznos volt, amit tanultál mondjuk ma?
Sokat tanultam arról, elsősorban azt mondanám, hogy nagyon jó dolog ez, amit összehoztak. De szerintem pont azon, hogy egymásra beszélünk, meg egymás tapasztalatait tudjuk megosztani egymással, mert mindenki küzd a foci világban. Most előttem is azt tanultam, hogy például sok szó volt a olasz fociról, hogy nem például most játszott a Udinese meg a Como, és nem volt a csapatban egy olasz focista. Szóval visszatérve, hogy minden ország küzd azzal, hogy a saját játékos, hogy hogyan tudja beintegrálni, most persze nálunk van az ajánlás, meg dolgok, hanem hogyan tudunk ezzel kicsit előre lépni, és olyan játékosokat kinevelni, akit akarunk, ha játszanak. És szerintem ez a lényeg, ezt tapasztaltam most legjobban itt.
Nyilván a te főterületed az utánpótlás. Igen. Jelenleg, de azért a Magyar Labdarúgó Szövetségnek egy fontos dolog a Labdarúgó Bajnokok. Igen. Ligája döntője. Érzel esetleg így a beszélgetéseknél a külföldiek részéről egy felfokozott várakozást a BL döntő miatt?
Egyértelmű. Ez egy óriási dolog, meg az is, hogy itt vannak, meg ez a konferencia nő évről évre. Igen, de szerintem ez köszönhető. Az a két éve volt a Európa Liga döntő, most a Bajnokok Liga döntő, a magyar foci az egy nagy csillag a foci világban, csak mi is tudjuk, hogy most nekünk is lépni kéne egyet.
Közel két éve vetted át ezt a pozíciót, amiben vagy. Szerinted ennek az útnak mik az eddig legnagyobb sikerei, és hol tartasz abban, amiket mondjuk elképzeltetek?
Hát szerintem a legnagyobb siker, hogy közelebb kerültünk a klubokhoz. Szóval szerintem klub kapcsolat, mert ez a kulcsa az egésznek. Szóval a válogatott az nem egy klub, az a kluboknak a teteje, úgy értve a képzés a klubokban van, és szerintem erről most tök jó beszélgetésünk van, hogy olyan tudunk előre lépni. Mi próbálunk nem arra beszélni, hogy kinek van igaza, meg mi nem, hanem mik a trendek, mi milyen útba kell mennünk. Szóval engem az érdekel, hogy nem ami volt, hanem hogy előre kell lépnünk. És erre szerintem a legnagyobb örömöm az, hogy sokkal többet dolgozunk együtt a klubokkal.
Sokat dolgoztál külföldön, főleg Dániában, akár mondjuk a Nordsjællandnál. Mik azok a dolgok, amiket kint tanultál, és mondjuk a hazai környezetben is tudsz alkalmazni, még hogyha azért gondolom az erőviszonyok alapvetően mások?
Figyelj, egy strukturált munkával nagyon sokat lehet elérni, és abban hiszek, hogy a struktúrában jön a kreativitás, és ezt tudom szerintem átadni a magyar focinak, az, hogy struktúrált, a jobb focisták tudunk nevelni. Szóval például, csak jövök egy példám most, ami eszembe jut, hogy a 24-es EB-ben 78% vagy 74% a gólokból első érintésből volt, ami azt jelenti, hogy gyakoroljuk, akkor mondjuk, ha 10 befejezésem, akkor majdnem 7 vagy 8 befejezés egy érintésbe berugni. Oké, ezt a statisztikát tudom használni, amikor gyakorom a befejezést. Magyarul ez egy példa arra, hogy Dániában használjuk az információt, amit kapunk a játékról.
Itt az előadásod egyik érdekes diája volt, ha így belemegyünk a szakmába, amikor arról volt szó, hogy akár a magyar bajnokságban, akár pedig az utánpótlás válogatottaknál jelenleg túl hátulról történik a támadásépítés. Ez a fajta folyamat hogyan változtatható meg? Nyilván a fiatal játékosok talán könnyebben edukálhatóak.
Figyelj, pontosan, amit te is mondtál, ez megint egy példa, hogy látjuk nemzetközileg, hogy a félterület használata, pláne a boxon belül, hogy nem rúgjuk be a labdát a boxba, hanem tudatosan próbálunk bemenni, és minden nagyobb helyzetet kreálni, mert tudjuk, ezáltal nőnek a passzok száma a boxon belül, és tovább, és tovább. Ezt be lehet rakni, amit mutattam egy játékstílus elembe, egy ábrázatban, hogy a játékos fejében legyen egy iránytű, aki innen még ne adjon be, még próbálj egy passzot adni, szóval a tudatosság meg a játék értése, az a kulcs szerintem.
Ezt a filozófiát mennyi idő megváltoztatni, hogy a fiatal játékosok így kezdjenek el gondolkodni? Évek kérdése?
Hát mindenképp évek kérdése, arra nincs szó, de nem